Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A kárpátaljai magyarok számíthatnak a kormányra, hangzott el Sátoraljóhelyen. Sikeresnek ítéli az új évet a szabolcsi képviselő. Idén is volt jeges strandolás Tiszafüreden. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a magyar kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tegnap a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján. Soltész Miklós kiemelte, a kormány egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. A táborban résztvevő kárpátaljai családokat igazi hősöknek nevezte, hozzátéve ők tartják magyarságukat, őrzik kereszténységüket, valamint a földre is vigyáznak, azt minden lehetséges eszközzel védik. Az államtitkár elmondta, az ukrajnai háború kitörésekor a kormány elindította a Híd Kárpátaljáért programot, az ott élő magyarság segítéséért, és azért is, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás, ismertette. Kiemelte, Magyarországgal szemben több ország fegyvereket is szállított Ukrajnába, ami nemhogy enyhít a bajokon és a szörnyűségen, hanem egyre inkább mélyebbre tolja ezt a háborút. Az államtitkár megköszönte a táborozó családoknak, hogy a Híd Kárpátaljáért programban volt hova felverni a híd másik lábát, mert, mint mondta, annak másik pillérét a kárpátaljai magyar családok adják. Kiemelte, a gyermekeknek történelmi szerepük van az ott élő magyarság megmaradásában, de az az édesanyákon és a kitartó édesapákon is múlik. Soltész Miklós hangsúlyozta, a magyar kormány minden lehetséges módon próbálja segíteni őket, példaként említette, hogy a háború kitörésekor a Rákóczi Szövetség tábora is befogadó volt, ahol tavaly mintegy 3000 kárpátaljai fiatal, gyermek és felnőtt kapcsolódhatott ki. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében többek között arról beszélt, a szervezet tevékenysége és az, hogy a következő hetekben a táborba több száz kárpátaljai gyermek érkezhet, nagyban köszönhető a magyar kormánynak. Úgy fogalmazott, a szövetség azt szeretné, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, és a táborral megpróbálják közvetíteni támogatóik szeretetét. Az elnök a táborozókat Kárpátalja reményének nevezte, és úgy fogalmazott, a találkozón olyan édesapák és édesanyák vesznek részt, akik gyermekeket vállaltak, és őket magyarnak, valamint kereszténynek nevelik. Hozzátette, ez a hit tartja meg őket otthon minden nehézség ellenére, és ez a remény arra is, hogy Kárpátalján lesz magyar jövő. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 21 települést magába foglaló kettes számú választókerületében szinte mindenhol történtek kisebb-nagyobb fejlesztések, a szociális infrastruktúra, az energetika vagy a városkép szépítés területén, mondta Vidnai Győző. Az országgyűlési képviselő sikeresnek ítélte az elmúlt esztendőt.
Önkormányzati választások voltak, polgármestereket és képviselőket választottak az emberek, illetve most különleges választás volt, mert az Európa Parlamenti választás is ugyanazon a napon volt, június 9-én. De az életet az is meghatározta, hogy az energiaárak 2023-ban jelentősen megemelkedtek, hiszen 2022-ben kirobbant egy háború, szankciós politika, Európa vesztett a versenyképességéből, és ez a működési költségekben megjelent az önkormányzatoknál, magas áron kapták az energiát, márpedig a fűteni kell az önkormányzati intézményeket, az önkormányzati közszolgáltatást biztosítani kell, és ez meghatározó volt még 23-ban és 24 első felében is, de hál' Istennek sikerült a működő képességet fenntartani, erre nagy hangsúlyt fektettünk, meg talán azt is elmondhatom, hogy az is segített, hogy energetikai beruházásokat hajtottak végre az önkormányzatok. Az iskoláknál éppen megy egy nagy uniós pályázat, 9 iskolát érint a 20 településen, tehát 20 település tartozik a választókerülethez Nyíregyháza mellett, és 9-et érint a köznevelési infrastruktúra fejlesztése, ahol a tankerület sikeresen pályázott, és most kezdődött el a megvalósítás. Ez jelenthet külső szigetelést, jelenthet belső felújítást, mosdókat, burkolást, tetőszerkezet javítását vagy cseréjét, úgyhogy nagyon örülök, hogy az óvodák, bölcsödék, iskolák rendben vannak a választókerületben, mert ez meghatározó egy önkormányzat működésében is. Azt is szoktam mondani, hogy ha van iskola, akkor a fiatalokat is meg tudjuk tartani, mert a fiatalok csak akkor tudnak letelepedni egy önkormányzatnál, mondjuk akár Tiszanagyfaluban, akár Nyírteleken, akár Kálmánházá, hogyha jó önkormányzati közszolgáltatások vannak.
Egy herceg-kúti házaspár életéről szól az a könyv, amely több éves írómunka után 2024-ben jelent meg. Prokop Viktor, a Hegyalja TV főszerkesztője, egyben a könyvírója elmondta, az életrajzi olvasmányokon keresztül egy olyan házaspár életébe pillanthat bele az olvasó, akik külföldről hazatérve igyekeztek támogatni a sváb kisfalu életét.
Térben és időben, ha nem is időutazás, de visszalépést kell tennünk, mert hogy alapvetően a könyv az egy bukovinai székely asszony, aki Véméndre elkerült sok-sok hányaltatást követően, és egy hercegkútról származó ember életét mutatja be, az, hogy 1956 után Ausztráliába kerülve mi minden történt velük, és hát a kapcsolódási pont az hercegkút lett egészen pontosan. Azon belül is a település polgármestere Rák József, akivel hát értelemszerűen média munka során már jó ideje ismerjük egymást, és tulajdonképpen amikor ez a házaspár visszaköltözött Magyarországra, időskorukra, akkor miután a férj elhalálozott, azt követően a feleségnek volt egy gondolata, hogy hát az ő életük, mint sokak másoknak, érdekes lehet, de azért egy 56-os embernek az élete, hogy pontosan részletekben a hétköznapokra is kitekintve hogyan zajlott, azt úgy viszonylag kevésbé ismerik az emberek, nem nagyon szokás a családi dolgokat, eseményeket, üzleti eseményeket kiteregetni vagy elmesélni, és ő ezt a gondolatát, hogy ezt jó lenne valamilyen formában az utókornak megőrizni, ezt ő elmondta egyik találkozásuk alkalmával a hercegkúti polgármesternek, akitől egyúttal segítséget is kért, és ő pedig rám gondolt, hogy hát ha ezt én elvállalnám, és így időutazás ott van, hogy ez 2019-ben volt. 2019 nyarán találkoztam először Stumpf Mártával, és én tulajdonképpen 2019 őszétől kezdtem e fajta pályafutásomat tulajdonképpen. Így indult. Róluk tudni kell, hogy ők világéletükben többször voltak a magaslatokban anyagilag, meg többször voltak teljesen a csőd szélén. Szóval ők egyébként egész életükben Ausztráliában is úgy működtek, hogy nemes célokat, nemes gondolatokat nagyon szívesen támogattak. Sőt, amikor Magyarországon mondjuk a nagy Tisza járvíz idején éppen itthon voltak, akkor is jelentős összeggel támogatták annak is a védekezési munkáit, meg egyébként, hogyha különböző katasztrófákat a világban láttak, akkor azt is támogatták. És ők időskörükre, mivel megtehették, de egész egyszerűen ők polgármester úrral csak beszélgettek arról, hogy mi a helyzet a településen, milyen fejlesztésekre lenne szükséges. Egy beszélgetés során ott elhangzott az, hogy hát bizony a helyi iskola, amit a helyiek annó megépítettek, most már olyan állapotban van, hogy egy komolyabb felújítás szükséges lenne, és hogy beszélgettek, Márta néni egész egyszerűen a maga nyers őszinteségével megkérdezte, hogy és akkor ez mennyibe kerülne. Hát mondta neki akkor polgármester úr, hogy ez nagyjából egy 100 millió forint az előzetes becslések alapján, és ő azt mondta, hogy egykori férje tiszteletére úgy gondolja, hogy segíteni ezt a felújítást, és ő azt mondta akkor, hogy a felét ő akkor odaadja, a másik felét meg akkor polgármester úr tedd mellé. Tehát még ilyen szempontból is, még napjainkban is ők egyértelműen kötődnek a településhez.
Jasuk Dimitri szervezésében idén is megmártózhattak a jéghideg vízben a merészebb strandolók szombaton Tiszafüreden. Mintegy 1000 ember vetette magát az alig pár fokos Tiszatóba. Az év első szombatján ismét a jéghideg vízbe merülhettek tehát az ottani szabadstrandon azok, akiket vonzott az újévi csobbanás és Tiszaszentelés elnevezésű rendezvény. A résztvevőkre a tiszafüredi mentőszolgálat munkatársai, búvárok és polgárőrök is vigyáztak. A vizet idén is Sándor atya szentelte meg. Egyszerre 90-100 ember tudott melegedni a szaunákban a csobbanás után, a biztonság érdekében több turnusban engedték be az embereket a jéghideg vízbe. A vízhőmérséklete mindössze 3 Celsius fok volt. A Jasuk Dimitri által szervezett újévi fürdőzés immár az 5. ilyen alkalom volt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság délután közölte, hogy feltételezhetően szénmonoxid mérgezésben halt meg egy ember hajdúböszörményben. A tragédia pontos körülményeit azonban még vizsgálják. Miután egy lakos nem adott életjelet magáról, ajtónyitás miatt kérték a tűzoltók segítségét a településen, a bodaszülői városrészben, az Elemér utcában. A tűzoltók az épületbe jutva megtalálták az ott lakót, akinek az életén már nem tudtak segíteni. A ház egyik szobájában Siesta kályha üzemelt, ahol a tűzoltók a szellőztetés követően is magasabb szénmonoxid koncentrációt mértek, így nem zárható ki a CO mérgezés, de a tragédia pontos körülményeit a katasztrófavédelem még vizsgálja. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelte, egy köbméter gáz tökéletes elégéséhez mintegy 10 köbméter levegőre van szükség, ezért fontos a megfelelő levegő utánpótlás, hogy a tragédiák elkerülhetőek legyenek. Hangsúlyozták, hogy ahol zárt térben nyílt lángég, ott állandó és automatikus szellőzésről kell gondoskodni, emellett érdemes évente egyszer ellenőrizteti a fűtőeszközöket, vízmelegítőket és természetesen szénmonoxid érzékelőt is beszerezni. Feltöltötték a sózóládák a tegerben. Különösen fontos, hogy a téli hónapok során mindig legyen elegendő só a csúszásmentesítéshez. Az utántöltés gyakran szükséges, mivel a só folyamatosan elfogy a téli időszak alatt, emlékeztet a Városgondozás Eger a Facebook oldalán. A sózóládák olyan eszközök, amelyeket főként télen használnak a közlekedési felületek, például járdák, utak, parkolók sózására a csúszásmentesség biztosítása érdekében. Ezek a ládák rendszerint kültéri tárolók, amelyek sót vagy sókeveréket tartalmaznak, és könnyen hozzáférhetőek a közlekedési területeken a közszolgáltatók vagy a helyi lakosok számára is. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz az ég, általában néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 5-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ma Szűz Mária Isten anyja ünnepe és a békevilág napja van. Ebből az alkalomból Csizmadia István atyával, az Egri Bazilika plébánosával beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát.
Köszönöm a meghívást is, én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Ma január 1-e van, január 1-én két jelentős ünnepet is ünnepel a katolikus közösség. Egyrészt Szűz Mária Istenanyja ünnepe van, másrészt pedig a Békevilágnapja. Arra kérem István atyát, hogy ezeket az ünnepnapokat tekintsük át, hogy mi az, ami pluszt ad a hétköznapokban a híveknek, egy-egy ünnep, miben ad pluszt. Nézzük tehát azt, hogy elsősorban január 1-én, tehát mit ünneplünk, mit jelent az, hogy Szűz Mária Istenanyja.
Igen, hát mielőtt ezt egy kicsit boncolgatnánk, még tovább kell az ünnep tartalmát, illetve ennek a napnak a tartalmát sorolnunk, mert igazából összetettebb liturgikus szempontból nem csak Mária Istenanyasága, és nem csak a béke világnapja, hanem hát elsősorban, vagy időrendben nézve, a karácsony nyolcadát ünnepeljük, hisz a fő ünnepeink, különösen hát a mostani liturgikus reform után a húsvétnak meg a karácsonynak nyolcadát tartjuk. Ugyan különbözik a két nyolcad egymástól, mert a húsvétot követő nyolc nap az nem tartalmaz szentek ünnepét. A karácsony után következő az pedig hát tarkít van szentek ünnepével, ezért úgy mondjuk, hogy a húsvét utáni nyolcad az tiszta nyolcad, a karácsony utáni nyolcad az pedig vegyes nyolcadna is. Hát tulajdonképpen január 1-e a karácsonynak a nyolcada, a nyolc napig tartó szorosabb vett ünneplésnek a lezárása. Aztán ez a nap igazában, hogyha a Szentírás szavaira utalunk, akkor nyolc nap múlva körülmetélték Jézus. Tehát Jézus névadásának is a ünnepe és alkalma. Aztán hát így jön hozzá a béke világnapja, illetve Mária Istenanyaságának ünnepe. Azért hagytam ezt utoljára, Mária Istenanyaságának ünnepét, mert a liturgia fejlődésében ez a nap a pogány kultúrában egy ilyen, mondhatnánk, hogy szórakozó, kicsapongó, hát szokásokkal tarkított nap volt, és az egyház, hogy ezt ellensúlyozza, böjti napot rendelt el a január 1-jére, és ez egészült ki majd a efezusi zsenat után a Mária ünneppel. Tehát ilyen formában ősinek nevezhetjük a szűzanya tiszteletének a tényét erre a napra vonatkozóan, viszont pontosan a 7.-8. században, amikor a karácsony ünnepe elterjedt, akkor ezt a Mária ünneplést kiszorította a karácsony nyolcadának a megünneplése, és háttérbe szorult, és mondhatnánk, hogy jó, hát nyomaiban megvolt természetesen, de hogy a legutóbbi zsinati reform az helyezte vissza január 1-jére Máriát, mint Isten anyjának a személyét, hogy ünnepeljük, és így főünnepként ünnepeljük a boldogságos Szűz Máriát. Igaz, hogy ez a nap a polgári évnek a kezdetét is jelenti, és akkor ez már az 5. jellegzetessége ennek a január 1-jének, de, és van is a polgári év kezdetére fogalmazott mise szövegünk is, viszont érdekes módon, hát január 1-én ezt nem végezhetjük, mert a szűzanya fő ünnepe elsőbséget élvez, viszont hát az egyház kívánsága szerint a január 1 napjaiban szoktuk ezt a polgári év kezdetére szóló mise szöveget elővenni, és akkor úgy imádkozzuk a Szent Misét az egész évre Isten áldását kérve, és Jézus nevében kezdve az évet. Na most, ha szűzanyát nézzük, mint Isten anyját, akkor ez az ünnep kétségtelen, hogy azt a titkot akarja elénk állítani, hogy a boldogságos Szűz Mária nem csak egy embert hozott a világra, hanem a fiú a fogannásának pillanatától kezdve egyesült az emberi természettel, az isteni és emberi természet egységében született, szülte meg a mi urunkat, Jézus Krisztust, a boldogságos szüzés, így joggal nevezhetjük őt Isten anyjának. Aztán hát itt egy érdekességet szeretnék megemlíteni, legalábbis hát gondolom, hogy lesznek olyanok, akiknek érdekesség, hogy általában a protestáns testvéreinket nem úgy szoktuk emlegetni, mint úgy a Mária tiszteletben hát élen járó testvéreinket, viszont Luther Mártonnak van egy magnifikált kommentárja, amiben ő azt mondja, hogy nem lehet nagyobb dicséretet mondani a Máriáról, mint azt, hogy Isten anyja. És még hasonlatokat is mond, hogy ha annyi nyelve lenne az embernek, ahány falevél a fákon, akkor se tudna szebb és tartalmasabb hát kifejezést találni és mondani, mint azt, hogy Isten anyja a Szűz Mária, Mária, és hát ezért ez az ünnep valóban nekünk is nagyon-nagyon jelentős és nagyon fontos ünnep.
Említett István atya egy kifejezést, hogy fő ünnep. Ez a fő kifejezés, ez miben plusz egy ünnepnaphoz képest?
Igen, hát a liturgikus napokat az egyház osztályozza, és a megünneplésnek inkább a külsőségességét akarja ezzel kifejezni, hogy főünnep, ünnep, emléknap, abban is kötelező emléknap, meg fakultatív emléknap és köznap. Na most a főünnepek közé tartozik nyilván a vasárnap is, de általában abban különböztetjük meg a főünnepeket a többi ünneptől, hogy az ünneplésük nem 24 órára úgymond terjed ki, hanem már előző nap este délután elkezdődik. Úgy mondjuk, hogy már van első vesperásuk, és hogy előesti szentmiséjük. És hát ezzel az ünnepektől, amelyeket csak egy nap 24 óra távlatában, időtartalmában ünneplünk, ez egy gazdagabb ünneplést jelent. És ha már ez így előjött, nyilván a Isten anyaság ünnepe is főünnep, és érdekes módon hát ez egy kicsit megjellegzi a december 31-ét, a szilveszternek a megünneplését, illetve annak a napnak az évvégi hálaadását, mert korábban, amikor még a Mária Isten anyaságát nem ünnepeltük ilyen fényesen, akkor évvégi hálaadást tartottunk a templomainkban, és hát most pedig, ahol a templomban összejövünk 31-én, ott Szűz Mária Isten anyaságát ünnepeljük, és az évvégi hálaadás az, mint egy kiegészítésként csatlakozik csupán a szentmiséhez, a szűzanya megünneplésének liturgiájához. Korábban pedig ez egy önálló ünneplés volt, a hálaadás. Hát persze ott, ahol mondjuk nem papok, hanem diákónusok, vagy lelkipásztori munkatársak végzik ezt a 31-i szertartást, ott nyilván ők nem miséznek, és ezért ott a évvégi hálaadásra kerül a hangsúly. De a főünnep elsősorban ezt jelenti, hogy már előző nap, illetve hogy természetesen, hogy a szentmisében dicsőséget imádkozunk, hitvallás is van, háromszentírási szakaszt olvasunk föl, hogy egy gazdagabb liturgiája van a főünnepnek.
És január 1-e Szűz Mária Isten anyja ünnepe, nem is olyan régóta kötelező ünnep, tehát kötelező részt venni szentmisén.
Na most nyilván itt a kötelező részt venni a szentmisén, ez már jelenti azt is, nem akarok én most itt senki számára valami kibúvót ajánlani, de természetesen, hogy a főünnep megünneplésénél mindig azt mondjuk, hogy mivel már előző nap délutántól tart az ünnepnek, a főünnepnek a megünneplése a következő nap estéig. Aki részt vesz mondjuk az évvégi hálaadó szentmisén, ami valóban hát Isten Mária istenanyasságának ünneplése, az már eleget tesz a misén való kötelezettségének, éppen úgy, mint amikor vasárnapról van szó, és aki szombat este elmegy, az már hát lelki ismeretében nyugodt lehet. Igaz, hogy azt szorgalmazzuk vasárnaponként is, hogy hát a föltámadás napja számunkra a vasárnap, és azt próbáljuk megteremteni magunk számára, hogy akkor vegyünk részt. A szombat esti nyilván hát az is már a föltámadás ünneplése, de egy teljesebbnek látjuk, azt szorgalmazzuk pasztorális szempontból, hogy a vasárnap legyen a liturgikus közösségnek együttlevése és ünneplése, de már az előző estével is eleget tudunk tenni neki.
A Szűz Mária ünnepeknek van-e liturgikus színe? Milyen színű miseruhát visel ekkor a pap?
Igen, hát mindig a szűzanya ünnepekhez a fehér szín kapcsolódik. Pillanatra, vagy rövidke kis félmondat erejéig a színek szimbolikus üzenetére, ha kitérünk, akkor nyilván a fehér az a tisztaság, a szentség, a ártatlanság, a dicsőség dolgait, gondolatait sugalmazza, és ezért azok az ünnepek, amelyek ezt a gondolatot hordozzák, azok mind-mind fehér színben ünnepelt ünnepek. Persze a liturgiában az aranyszín az egy kicsit olyan Jolly Jokerként szerepel, hogy azt bármelyik liturgikus színként használhatjuk, és így persze, hogy előfordul sokszor, hogy a főünnepek akár január 1-e is, vagy éppen nem tudom én, Krisztus király, vagy más ünneplésnél a fehér helyett az aranyszín kerül elő.
Szűz Máriához, Isten anyjához milyen dogmák kapcsolódnak, hitigasságok?
Hát kétségtelen, hogy a ünnepek azok mindig valami hitigasságokat fogalmaznak meg, illetve hát fordítva is mondhatnánk, hogy a hitigasságok az egyház liturgiájában, az ünneplésekben kerülnek közel az ember szívéhez. És hát nem is annyira a mindennapi életben azt hiszem, hogy egy liturgián résztvevő átlag keresztény nem is annyira mindig a dogmának a pontos megfogalmazására kíváncsi, vagy azt figyeli, hanem inkább ezeknél az ünnepléseknél, hát a például a Mária ünnepléseknél azt a titkot szemléli, amit hát egy ilyen kis történettel hogy illusztráljak, hogy egy kis mese szerint a egyik királynak volt egy csúf leánya, és hát mindenkit felszólított, hogy segítsenek, és tegyék szépé. És hát mindenféle praktikákkal voltak jövők, akik szerettek volna jutalomban részesülni, de hát senkinek nem sikerült, míg végül egy kis pásztor fiú, akit hát ki akartak dobni a palotából, ő is jelentkezett, és azt mondta, hogy uram királyom, adjál 3 napot, és én elkészítem a gyógyszert a lányod számára. És hát 3 nap alatt egy fából, fatörzsből egy csodálatosan szép, ragyogó lány alakot faragott ki. És azt mondta a királynak, hogy semmit nem kell csinálni a lányodnak, csak odaülni minden nap egy órát ezeli a szobor elé, és nézni ennek a szépségét. És hát persze, hogy nem akartak hinni neki, de hát a mese az úgy folytatódik, hogy mégis megpróbálták, rábeszélték a király kisasszonyt, és csodák csodájára néhány nap alatt csodálatosan széppé változott, mert az a szépség, amit ő nézett, az beleivódott az ő szívébe is, és átalakította az egész külsejét. Na hát egy kicsit így van, így érzem, így van az egyház a Mária ünnepekkel. Hogy persze, hogy mindegyikhez kapcsolódik valami hit, igazság is, de alapvetően az egyháznak ez a pedagógiája, vagy ez a kívánsága, hogy nézzük Máriát. Nézzük Máriát az ő bűnnélküliségében, a szeplőtelen fogantatásában, nézzük Máriát az Isten anyaságban, a mennybe fölvett szűzanyát szemléljük, és a többi ünnepeink, Mária ünnepekeink keresztül nézzük, és az a szépség, az az Istenbe vetett bizalom, az a tisztaság, az a hit, ami benne van, ami a dogmák egyikében, másikában szóban is megfogalmazódik, az ember lelkébe ivódik, szívódik, és átalakítja a mi lelkünket is, és széppé, mint ahogy a király kisasszony megszépült, mi is megszépülünk a szűzanya ünnepeinek megtartása által, és ezeknek az ünnepeknek, hát a megülése által.
Többször említette István atya is, ugye Jézus Krisztust, illetve szűzanyát, én úgy gondolom, hogy őket nem is nagyon lehet egymástól elválasztani, ugye a karácsonyt is szűzanya nélkül nem tudjuk ünnepelni. Itt most január 1-éről beszélgetünk, Szűz Mária Isten anyaságát és Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk ünnepelni. István atya, az ön életében a Szűz Mária iránti tisztelet milyen módon jelenik meg?
Hát kétségtelen, hogy gyermekkortól kezdve a templomi Mária hát ájtatosságok, különösen a rózsafüzér, a májusi litániákon való részvétel, azon való minisztrálás már úgy meghatározó volt számomra. Aztán én ott nem messze születtem, laktam Kisvárdán Mária Pócstól, és hát annak a vidéknek a búcsújáró helye az Mária Pócs volt, és hát mi rendszeresen minden évben zarándokoltunk, és az is hát gyerekként úgy nagyon alakította a Mária iránti ragaszkodást, tiszteletet. Aztán most csak érdekességként említem meg, hogy itt a Mária Pócs, meg most itt az Eger, a bazilika kapcsán, hogy biztos nagyon sokan tudjuk, legalábbis akik rendszeresen templomba járunk oda a bazilikába, hogy ott a Mária kápolnában ott őrizzük azt a kegyképet, ami Mária Pócs honnan az első könnyezés képéről, kegyképéről készült másolat. Sőt, hát még inkább fontosabb kicsit számunkra, vagy legalábbis az ide látogató turisták számára is az a kis kendőcske, amivel fölfogták az első könnyezéskor a szűzanya hát szeméből jövő könnyeket is, és elhozták ide Egerbe az egri püspöknek, hogy hát ez történt, és hát egy kicsit számomra ez, hogy gyerekkorban Mária Pócsra látogattunk, az volt a búcsújáró hely, aztán most meg, hogy hát elég sok időt töltöttem már Egerben, meg itt a bazilikában is, itt meg ugyancsak a Mária Pócsi Máriának a kegyképe, másolata, meg a kiskendőcske, minden napi hát találkozásnak a lehetősége. Igaz, hogy Mária Pócsra most már ritkábban, hanem legtöbbször Mátra, Verebé, Szentkútra szoktam ellátogatni, mert hát ez nem csak a közelsége, hanem ennek a vidéknek azért a búcsújáró helye mégiscsak Mátra, Verebé, Szentkút.
Ó Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám. Szívemnek szent láng buzgat, csirkésőn és korán. Bánatomban, örömömben, jósbal, sorsban csak ezt engem. Üdvözlégy, Szűz Mária! Üdvözlégy, Szűz Mária! Hajnal
Műsorunk folytatásában a Béke Világnapja kapcsán a békéről Csizmadia István atyával, az Egri Bazilika plébánosával beszélgetünk.
Igen, és a szűzanyát nagyon sokféleképpen megszólíthatjuk, hogyha csak az ünnepekre gondolunk, megszólíthatjuk kisboldogasszonyként, nagyboldogasszonyként, boldogságos szűzanyaként, de akár béke királynőjeként is szólítjuk őt, és itt talán mehetünk a másik témánkra, hogy január 1-én a béke világnapját is ünnepeljük, de ha kicsit tovább gondoljuk ezeket a kifejezéseket, Jézus Krisztus pedig a béke fejedelmének is nevezzük. Kezdjük István atya azzal, hogy a béke világnapját mióta ünnepeljük. Ez a béke kifejezés mire utal egyházi szempontból?
Igen, egy picit megint távolabbról indítanék, hogy az egyházban ősidők óta voltak ilyen könyörgő napok. Kántor Böjtöknek nevezte el a magyar ezt a negyedévenként ismétlődő egyhetes időszakot. A kvátvor szónak egy kicsit úgy a félreértett, vagy nem egészen kimondott formájából, ami hát engesztelő, veszeklő, Isten elé szorongatott helyzetben ügyeket terjesztő időszak volt, ami negyedévenként ismétlődött. Na most ez a liturgikus reform kapcsán átalakult, és nem ilyen évnegyedes, böjti, könyörgő napok vannak, hanem most már egy-egy napra korlátozódóan, de több ilyen szükséghelyzet vagy ügynek a Jóisten elé való terjesztése, amit világnap, könyörgő világnapoknak nevezünk el. És hát ezek közé tartozik természetesen a békéért való könyörgő nap, a béke világnap is. Kevésbé ismert ez kétségtelen, jobban ismerjük mondjuk a betegekért való könyörgő napot, a február 11-ét, vagy jobban ismerjük akár a február 2-át, a szerzetesi hivatásokért való könyörgő napot, vagy húsvét 4. vasárnapjának a papi hivatásokért való könyörgő nap, de még a búza szentelés is a jó termésért való könyörgő nap. Tehát ha összeszámolnánk, nem tettem meg, de hát vagy egy olyan 10-12 ilyen könyörgő nap van az év folyamán, és hát ezek közé tartozik természetesen a békéért való könyörgő nap is. Pontosan azon a napon, amikor hát a boldogságos Szűz Máriát meg Jézust tényleg egymás mellett ünnepeljük, hisz a Jézus körülmetélése, a Jézus nevének vagy névadásának a alkalma, meg Mária istenanyasága, hogy egybefonódik az ünneplésben, ekkor hozzuk eléjük, hát nyilván különösen az Úr Jézus elé, ezt a fontos ügyet, a békének az ügyét, ami kétségtelen, hogy sokszor beszélünk róla, hogy nem csupán a fegyverek nyugvását jelenti, amire most különösen vágyunk, hogy legyen már a fegyverek nyugvása is következzék be, de ebbe benne van a Istennel való békénk is, a kiengesztelődésünk, hogy én békességben vagyok, vele békében vagyok, az egész teremtett világgal harmóniában vagyok, az egész teremtett világgal, a emberi közösségekkel, a környezetemmel, de még saját magammal is megbékéltként élem meg a önmagam hát lehetőségeit, meg adottságait, de ez már egy kicsit úgy tágítja a fogalmat, mert valóban a béke alatt, amiért békéért esdeklünk, az énekünk szerint is ott legtöbbször a nemzetek közötti hát fegyvernyugvás, az egymás támogatása, és nem egymás ellen való harcolásnak a gondolata hát fogatartásul ehhez, vagy ehhez a fogalomhoz.
Ahogy említettem, a szűzanyát a béke királynőjeként is tiszteljük, Jézus Krisztus pedig a béke fejedelmeként. Ezek mögött, a megszólítások mögött milyen tartalom van? Hogy alakulnak ki egyáltalán ezek a megszólítások?
Igen, hát kétségtelen, hogyha azt mondjuk, hogy a béke harmóniában levés az ember az Istennel való harmóniája, az a büntelenségnek az állapota, hogy én nem vagyok semmiféle konfliktusban a jó Istennel, hanem teljesen belesimulok abba a elképzelésbe, ami az övé, és hát ki lenne más, mint a szűzanya, aki teljes harmóniában van az Istennel, volt is Istennel földi életében is, meg hát most is, és hát így joggal mondhatjuk róla, hogy tőle nincs tökéletesebb, közelebb levő, nincs békésebb teremtmény a világon, és hát nem csak az Istennel, hanem hát a környezetével is, földi életében is így élt, és hát az a rengeteg kérés, ami azóta elhangzott feléje, és annak teljesedését, akár emberi kapcsolatok rendbetételét, családoknak a megromlott viszonyán a helyreállítását, és sok-sok egyéb ilyen kérésnek a teljesedését látja, tapasztalja az ember, akkor joggal mondjuk őt a béke királynőjének.
Minden évben a béke világnapjára a Szentatya kiad egy üzenetet. Az ideire Ferenc pápa a következőt fogalmazta meg, egy mondatot tudok belőle most idézni, hogy bocsásd meg vétkeinket, add meg nekünk a te békédet.
Igen.
Hogy akkor itt is a bűnbocsánat jelenik meg ebben a pápai üzenetben, amiről már István atya beszélt részben.
Igen, hát alapvetően nyilván ez a egyik legfontosabb a békében levés, meg a béke lelkületének a megélésében, hogy Istennel kiengesztelődünk, és a bűnbocsánatot elnyerve a ő békéjét, ami a másiknak a másik melléállása, a másik fölemelése, a másik fejlődésének az előmozdítása, segítése, és semmiképpen nem a háttérbe szorítás, vagy a vele való nem törődömség, a közöny, hanem a fontos vagy számomra, és segíteni akarok a te kibontakozásodban lelkületnek a megélése. És hát ha még van egy kis időnk, akkor hagyj tegyem már hozzá azt, ami nekem nagyon megtetszett, a Szent Mártoni Mihálynak egyik könyvében, amikor ugye a béke, az emberek közötti béke megteremtéséről, mint feladatról beszélt, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a mindennapi életben elkerülhetetlen az, hogy a környezetünkben lévőktől ne szenvedjünk el valami sérelmet, vagy ne tapasztaljunk olyan dolgot, ami bennünket bánt, vagy nekünk nem jó, vagy éppenséggel ellenszenves, és ez egy békétlenséget alakít ki a másikkal szemben bennünk. De így nem lehet se imádkozni békétlen lelkülettel, se emberi kapcsolatok normális módon nem alakulhatnak, fejlődhetnek, ezt valahogy meg kell szüntetnünk, rá kell jönnünk, mert a külső körülmények nem biztos, hogy változnak, de hogy én hogy állok hozzá egy-egy dologhoz, azt én tudom irányítani, és hát most nem ilyen technikák vagy módszertanok, de mégis azt mondja, hogy ha valakivel szemben békétlen állapot alakul ki bennem, mert úgy érzem, hogy megbántott, megsértett, akkor azt mondja, hogy próbáljak, ha nem is a valóság terén, de a gondolati síkon egy olyan dolgot találni, amivel a másik felém irányuló rossz tette vagy sértő dolga relativizálódik. Hogy igazában mondjuk gondoljam azt, hogy most rettentő fogfájása volt a másiknak, és nem engem akart megbántani, csak a fogfájásból fakadó türelmetlensége hozott ki belőle olyan szót, ami most engem megsértett, és ha én ezt így végigfuttatom magamban, akkor már egy fájdalmat hordozó emberrel én együtt fogok érezni, és azt fogom mondani, hogy jaj, szegény, hát mennyire kínozza a fogfájása, és már nem fogok haragudni azért, amit nekem mondott, vagy amit tett. Vagy azt mondja, hogy valami mentséget próbálja keresni a másik számára olyankor, amikor valami fájdalmas dolgot okozott nekem, mint ahogy az Úr Jézus mentséget keresett ott a kereszten, és azt mondta, hogy atyám, bocsásd meg neki, mert nem tudták, hogy mit cselekszenek. És azt mondja, hogy még ezzel a módszerrel úgymond, még a legnagyobb bántalmakat is meg tudja az ember bocsátani a másiknak. Például most nyilván nem ez a legfontosabb, vagy csak ez jutott most hirtelen eszembe, hogyha mondjuk egy házastársat, a házastársa megaláz, hűtlen lesz hozzá, és ő teljesen összeomlik, és úgy érzi, hogy most a sárba tiportak engem a másik, mert annyira megsértett, megbántott ezzel a tettével, de ha el tud jutni oda, hogy azt mondja, hogy Istenem, bocsáss meg neki, mert nem tudta, hogy mit cselekszik. teszik. Nem tudta, hogy mennyire megaláz engem ezzel a cselekedetével. Nem tudta, hogy milyen fájdalmat okoz nekem, hogy mennyire összetöri a szívemet. Nem tudta, hogy mit cselekszik. Ha el tud jutni ide, akkor ilyen cselekedet után is egy-két ember kapcsolata hát rendbe hozható, és nem a szétválás, és nem a harag indulat, hanem a megbocsátás, a kiengesztelődés kaphat teret, és hozhatja rendbe ezt a kapcsolatot. Vagy még egy másik dolgot is mond Szent Márton Mihály tanácsként, azt mondja, hogy Jézus szavára, hogyha gondolunk, hogy ti imádkozzatok az üldözőitekért, aki titeket bánt, aki nektek fájdalmat okoz, akivel békétlenség hát helyzetében vagytok, és ez is meghozza a megoldást, mégpedig lélektanilag olyan módon, hogyha az embert megbántják, akkor önkéntelenül is úgy ökölbe szorul a keze, hogy na, megvédem magam, meg visszaütök, de nem csak a keze, hanem lényegében az egész szíve, lelke egy-egy görcsben van a másikkal szemben. Na most, hogyha én elkezdek imádkozni bántómért, hát ilyen ökölbeszorított kézzel nem lehet imádkozni, azt csak ki kell engedni, és ahogy kiengedi az ujjait, és összeteszi imára a kezét, vagy kitárja, az nem csak a testének görcsből való megszabadulását, hanem a lelkénben meglévő görcsnek, annak az indulatnak a felszabadulását is fogja hozni, hogyha én tudok, és elkezdek, és megpróbálok imádkozni azért, aki velem szemben békétlen módon hát viselkedett, vagy valamilyen fájdalmat okozott. Tehát a megbocsátás, a kiengesztelődés, a békesség útján való járás, hát sok-sok ilyen apró összetevőből is adódik, amit hát egybefoglal ez az ünnep, a béke világnapja. Nagyban is világméretű szinten, de hát úgy az embernek az egyéni lelkében is.
És lezárásként még egy mozzanatot szeretnék kiemelni, ugye a Szentmisének is jelentős része, amikor békejobbot nyújtunk egymásnak, és kiengesztelődünk a mellettünk ülővel a padban. Lehet, hogy csak ekkora nézünk a másikra, vagy nézzük meg, hogy ki ül mellettünk, amikor a legyen békesség köztünk mindenkor, kiengesztelődünk, kezet nyújtunk. A liturgiában ennek mi a jelentősége?
A békeköszöntés egyes liturgiákban, azt hiszem talán a mozarab liturgiában is, meg a milánói liturgiában is, a felajánláshoz kötődött a Szentmisében, hogy arra a szentírási szakaszra gondolva, hogy ha ajándékodat oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy valakinek panasza van a mellened, akkor hagyd ott az ajándékot, és menj, és békülj ki testvéreddel, és úgy gyere, ajáld föl a te áldozatodat. Tehát bizonyos liturgiákban, illetve hát alkalmakkor, és ha jól emlékszem, lehet, hogy a neokatekumenális lelkiségi irányzatban, mozgalomban, most is a liturgiájukban a felajánlás után van ez a béke köszöntés, kiengesztelődés, hogy Isten elé való odaállásunk, mert addig is ott álltunk nyilván, ameddig a Isten igéjét hallgattuk a Szentmisének a első részében, és befogadtuk a tanítást, és ennek erre mint egy válaszként fogalmazódik meg akkor az ember szívében, hogy a kiengesztelődés embertársaimmal megtörténjék, hogy tiszta lélekkel, békés lélekkel álljak oda a Szentmisének a további részében, ahol majd az áldozatban részesülök, és hát ez mindenképpen mondhatnánk így, hogy feltétele annak, annak, hogy a Isten kegyelme az betöltse a szívünket, hogy békességben vagyunk. A mostani liturgiánkban ez átkerült, ez a felszólítás, illetve hát ott találjuk meg közvetlenül az áldozás előtt, amikor szívünkbe akarjuk fogadni a Úr Jézust a kenyér és bor színe alatt, és ezt sem tehetjük másként, mint hogy nem csak a bűntelen állapotunkban, de vagy emberi kapcsolataink rendbehozatala nélkül ezt nem tehetjük meg, mert aki békétlen valakivel, az nem állhat oda a Úr Jézus testének a vételéhez sem, és hát mint egy előkészületként is, magával az Istennel való ilyettén találkozásként is, meg hát egy feladatként is hirdeti meg nekünk az egyház, hogy Krisztus békét hozott emberi szívekben, Istennel, emberrel való harmóniának, kiengesztelődésnek a békéjét, és ezt mind feladatként nekünk is meg kell valósítanunk, de nyilván gondolhatunk és kell gondolnunk arra a végső nagy békére, amit az örök üdvösség békéjének akarunk, vagy nevezünk, hogy mi ebben akarunk egy örökké valóságon át lenni az Isten harmóniájában, az Isten békéjében, és mint egy vágyként is megfogalmazzuk, hogy megfogalmazza a liturgia ezt nekünk, mert maga az áldozás is már ennek egy speciális, ugyan tükörben homályosan való megtapasztalása, de ez már meghirdeti nekünk azt az örök békét, örök harmóniát, amire teremtetett bennünket az Úr.
Nagyon szépen köszönöm Csizmadia István atyának, az Egri Bazilika plébánosának ezt a beszélgetést, és kívánom István atyának is, illetve a Szent István Rádió valamennyi hallgatójának, így 2025. január 1-én, hogy a béke királynője oltalmazza a 2025-ös szent évünket, és hogy a béke fejedelme uralkodjon minden nap a mi szívünkben, életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, mert adja meg mindannyiunknak ezt a jó Isten!
Béke fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békéért esekünk. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Szűz Mária szíve, béke példaképe, fiat szent szívénél, közben járunk légy te. Békét adj szívünknek, békét
a világnak. Játékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról